Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Ige hirdetésünknek egy olyan bibliai könyv a témája, amelyre talán ritkán vetődik rá figyelmünk. Ez nem meglepő, mert hogy rövid terjedelmű bibliai iratról van szó, de egy olyan bibliai iratról, ami szól egyrészt a saját koráról, másrészt pedig előre tekint arra az időszakra, ami előttünk is áll. Tehát tulajdonképpen az ítéletet helyezi kilátásba Sofóniás próféta könyve, de az ítéletet kétfajta értelemben, mégpedig olyan értelemben, hogy abban a korban, amikor ugye ez lejátszódik az időszámításunk előtti 7. században, milyen ítélet fogja érni Izrael népét, és egyébként az az egyetemes ítélet, ami ugye a földi történelem végén is be kell, hogy következzen, ez milyen is lesz? Mi lesz ennek a részlete, melyek lesznek ennek a részletei, mik ennek az ítéletnek az okai, és így tovább. Tehát ezekről a kérdésekről szól ez a könyv. Na most Sofóniás próféta könyvét, ha olvassuk, és érdemes is kikeresni egyébként, ugye a kis proféták között találjuk, Sofóniás könyvét, ha olvassuk, akkor érvényesül az a különlegesség, az a jellegzetesség a bibliai proféciáknál, hogy ugye távolról szemlélünk valamit, tehát jelesül az ítélet kérdését, de mi, akik már az idők vége felé vagyunk, és ugye közeledik Jézus Krisztus második eljövetele, mi már szét tudjuk választani ezt a két dolgot egymástól. Tehát ítélet Isten népére abban az időszakban, és ítélet mindenkire, tulajdonképpen az egész földkerekségre elkövetkezik ez, mégpedig a végidőben, tehát a földi történelem utolsó szakaszában. Érdemes tehát megismerni ezt a könyvet, 3 fejezetből áll mindössze, és nézzük azt legelőször is, hogy ki is volt ez a bizonyos Sofóniás, mit is tudunk Sofóniásról. Hát amit itt az első fejezet első versében elmond magáról, ennél sokkal többet nem. Nézzük meg ezt az első verset, a következőképpen hangzik. Az Úr igéje, amelyet szólt Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amáriás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ámon fiának idejében. Ennyit tudunk meg mindössze a prófétáról, kis prófétáról van szó. De ha nézzük itt a felsorolást, azért egy-két név ismerős lehet. Ezékiás, ugye ismerős számunkra. Bibliai szereplőről van szó, tehát ez az az Ezékiás, akivel találkozhatunk királyok könyvében is. Júda egyik nagyhatalmú királya, de nem is csak, hogy nagyhatalmú, meg hogy évtizedeken keresztül uralkodott, hanem ő egy reform király volt. Tehát Ezékiás volt az, aki időszámításunk előtt 715-ben körülbelül akkor lépett hatalomra, 686-ig uralkodott, és az ő uralkodási idejében bizony egy komoly reformáció ment végbe a déli ország részben. Más kérdés, hogy ez a reformáció nem volt tartós, tehát ez egy szomorú történet, de minden esetre Ezékiás összességében pozitív szereplő. Aztán Jósiás neve is ismerős lehet számunkra, ugye? Tehát az a Jósiás, aki ugye szintén király volt, déli ország rész királya, és az a király, aki szintén reform király volt. Ő már 644-től uralkodik, időszámításunk előtt 610-ig, és ez az a korszak, amikor Sofóniás próféta is fellép, mert nézzük csak, azt mondja itt az első vers végén, Jósiásnak, az Ámon fiának idejében. Tehát magyarán ekkor hangzik el ez a jövendőlés vagy jövendőlés sorozat, amit itt olvashatunk a könyvben. Miért fontos nekünk Sofóniásnak a személye? Mert még egyszer mondom, magáról a személyről nem sokat tudunk, meg ennyit mindössze, amennyit itt olvashatunk. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy egyébként vannak olyan kis proféták, akikről még kevesebbet tudunk. Tehát ilyen különleges, rejtélyes szereplők ők a Bibliában. És azt lehet mondani, hogy hát az emberben úgy fölébred a kíváncsiság ez iránt, hogy mégiscsak mit is cselekedett ő életében, mit lehetne róla tudni, de hát nincsenek feljegyzések róla. A legfontosabb az, amit közzétesz maga a bibliai könyv, ami ugye a kezünkben lehet. Szóval, miért is fontos nekünk még Sofóniás próféta? Mert egyrészt ugye tudjuk azt, hogy Jósiás korában élt, ugye időszámításunk előtt 7. század, tehát még egyszer 644 és 610 között, de ha ide kapcsoljuk még Dánielnek a személyét. Ugye Dániel könyvéről többen hallhattunk már olyan szempontból, hogy Dániel meghatározó próféta az Ószövetségben, És Dániel olyan módon meghatározó, hogy jövendőlések is vannak a könyvében, nem egy és nem kettő, tehát ugye ezt olvashatjuk ebben a 12 fejezetben. Ha az ember megnézi, hogy Dániel mikor élt, könnyen elképzelhető, hogy Sofóniásnak a hatása az ő életére nézve is kézzelfogható. Mégpedig azért, mert Dániel amilyen hívő életet élt, és amennyire ragaszkodott az Isten szavához, Sofóniás könyve ehhez hozzásegíthette, vagy esetleg Sofóniásnak a személye. A Jósiási reformhoz, tehát amit itt olvashattunk, Jósiás király, ugye ő is egy reformkirály volt, és ebben a korszakban írja Sofóniás az ő könyvét. Amikor ezt a reformot elindította, ott is megfigyelhető Sofóniás személye, mert körülbelül az időszámításunk előtti 630-as években keletkezhetett a könyv, Jósiás reformációja egy picit utána történik meg, tehát egy kicsit később, néhány évvel, 5-10 évvel később nagyjából. No, ennyit tudunk tehát Sofóniás könyvéről, és ennyit talán erről a néhány körülményről, amit megemlítettünk, ami bizonyos, hogy ez egy kifejezetten nehéz időszak a déli országrész történetében. Apropó, ugye miért déli országrész? Azért, mert az északi országrész már elpusztult, tehát az egységes királyságnak ekkor már vége. Izrael korában északi országrész története időszámításunk előtt 8. században lezárult, a déli országrész történetéből pedig már nincs sok hátra. Tehát ítéletet hirdet meg maga a próféta, és ez az ítélet be is következik, időszámításunk előtt 586-ban véglegessé válik az, hogy különálló államisága, állama a zsidóságnak ezentúl nem lesz, hosszú évszázadokon keresztül nem lesz. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon közel vagyunk ehhez a fenyítékhez, amit Isten megengedett. Nézzük tehát ezeket a kijelentéseket, mit is olvashatunk itt Sofóniás könyvében. Az első fejezet második és harmadik versét szeretném idézni legelőször is. Elvesztek, mindent elvesztek a föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. Hát erős kijelentések, ugye? És ha az ember ezekkel szembesül, ugye nem akárhogy kezdődik a könyv, mert egyrészt van egy bemutatkozás, második, harmadik vers rögtön az ítéletről szól. És ez az ítélet, ahogyan meghirdeti, azt mondja, ez egyetemes lesz, mindenkire el fog hatni, tehát kivétel nélkül, nincs olyan, aki kivonhatja magát ez alól. És aztán kezdi ezt részletezni, hogy tulajdonképpen az ítélet hogyan, miként is megy végbe. Na most, ha az ember olvassa a könyvet, és nagyon ajánljuk mindenkinek, hogy foglalkozzunk Sofóniás próféta könyvével, ha elkezdjük olvasni a könyvet, akkor azt látjuk, hogy igen, egyrészt az egyetemes ítéletről szól, másrészt rögtön a negyedik verstől kezdve már a saját koráról szól, a saját időszakáról beszél. Ez a kettősség végig megfigyelhető. Bennünket elsősorban nyilvánvalóan az érdekel, hogy ezt az egyetemes végső ítéletet mi is fogja jellemezni, és nézzük is meg a 18. verset, az első fejezet 18. versét, hogy tulajdonképpen mi is áll az ítélet mögött. Mi a háttere az ítéletnek? Isten miért ítél? Mert ugye első pillanatban ez eléggé idegen gondolat lehet számunkra, nem? Tehát azért ugye szeretetteljes, igazságos, békességet hirdető Istenként ismerhetjük meg Istent, kétségtelen, egyfelől igen, de másfelől ezeket az igéket is mellé kell tenni Isten személyének, személyiségének. Na nézzük ezt a bizonyos 18. verset, hogy mit tesz még hozzá, miért is következik be az ítélet a föld népeire. Ezt írja. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának. Azt mondja tehát, hogy az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet. Féltő szeretetének tüze. Ezt érdemes nagyon ízlelgetnünk, ezt a kifejezést, nem itt először kerül ez elő, hanem Zsoltárok könyvében is olvashatunk ilyen kijelentéseket, Isten féltő szeretetében, hogy mit is tesz. Féltő szeretetének tüze. Magyarán nem cáfolja ez az ige azt, sőt megerősíti, amit ugye az Új Szövetségben így olvashatunk, János első levele 4. fejezetében, a 8. versben, hogy Isten a szeretet. A legegyszerűbb kijelentés az Istenről. Legegyszerűbb. Isten a szeretet. Na de mi következik ebből a szeretetből? Mert akár az ember azt is tehetné, hogy jó, hát ha Isten a szeretet, akkor én megállok a keresztnél, megállunk a kereszt alatt, ahogyan ugye énekeltük is, és akkor csak a keresztre nézek olyan módon, hogy abban gyönyörködöm, hogy Jézus Krisztus mit is tett értem, hogyan szenvedett értem, és egyáltalán mi is a kereszt üzenete számomra. Hihetetlenül fontos dolog, és gyakorlatilag az ember hitének alapja ez kell, hogy legyen, hogy Isten a végsőkig szereti az embert Jézus Krisztusban, ezt egyértelművé tette a kereszt örök bizonysága ennek. De a történetnek itt nincs vége. Tehát tulajdonképpen Isten szeretetéből következik az, hogy a földi történelmet egy ponton le fogja zárni, következik az, hogy ítéletet kell, hogy gyakoroljon, mert mi történik akkor, hogyha ezt a szeretetet többen visszautasítják? Mi történik akkor, hogyha csak azért se akarnak ezzel a szeretettel együttműködni, szembesülni, befogadni, és állandóan újra és újra elutasítják ezt? Istennek ez a legkegyelmesebb vonása ebből a szempontból, hogy akkor viszont ezeknek az embereknek megadja azt, ami tulajdonképpen számukra ilyen értelemben más lehetőséget nem jelent, mint az, hogy ha nem akarnak élni, ha nem akarnak örökké élni, hát akkor véget vet az életüknek. Erről szól az ítélet. És erről szól az, hogy igen, az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet. Hogy milyen állapotban van a földünk most, itt 2023-ban, hogy milyen állapotok vannak körülöttünk, hogy mennyi tragédia és nyomorúság van ebben a pillanatban is, ami tetten érhető a világunkban. Erről azt hiszem, hogy szükségtelen beszélnünk. Istennek ez pont, hogy a kegyelme, hogy egy ponton azt mondja, hogy itt a vége. Nem folytatjuk tovább. Azért, mert értelmetlen lenne, és azért, mert akik meg örökké szeretnének élni, akik a jó Istent választották, és ezt elhatározták, nekik megadja az élet lehetőségét. Olyan mértékben szereti az embert, hogy arra emberi szavak nincsenek. És ugyanezt tükrözi a kereszt is, de ugyanezt tükrözi az ítélet is. Bármennyire is nehéznek tűnik talán ez a gondolat, első pillantásra, első gondolatra, de igen, az ítélet is a szeretetből következik. Isten ítélete, az, hogy ő ítél, azt, amit egyébként a Biblia más helyen kifejt, ez bizony ennek a következménye. Féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, olvashatjuk itt, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának. De miért szükséges ezt az ítéletet meghozni? Mert mi most egy lépéssel előrébb léptünk, tehát egyrészt megnézzük azt, hogy igen, van ítélet, Sofóniás könyve ezzel kezdődik. Másrészt megnéztük, hogy az ítéletnek mi az oka, mi a háttere, mi a lelki háttere ilyen értelemben. Most nézzük meg azt, hogy melyek az ítéletnek az okai. Tehát miért kell ezt az ítéletet meghoznia Istennek. Nézzük megint csak Sofóniás próféta könyvét. Első fejezet 5. versében a következőket olvashatjuk. Azokat is, akik a háztetőkön és az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. 4. verset is hozzátehetjük ehhez, ugye az 5. ennek a folytatása, és kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak. Azt mondja, hogy ez az ítélet, ez visszavonhatatlan Júda és Jeruzsálem minden lakója ellen. Egyébként ez olyan módon teljesedett be, hogy gyakorlatilag az a fajta pompa, az a fajta, hogy mondjam, teljesen stabil életmód, amit a déli országrész megszokhatott, hogy működik az ország, működik a főváros, ennek vége lett a babiloni hódításnál. Tehát ez néhány évtized múlva bekövetkezett. De miért is? Azt mondja, igen, ki fogom írtani őket, azokat is, akik háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Magyarán mit mond az egyik legnagyobb problémának? Hogy miért is kell, hogy az ítélet bekövetkezzen? Azt mondja, hogy ez a kettősség, hogy valaki Isten előtt is hajlong, vagy Istennek is esküszik, meg a molokra is esküszik. Azt mondja, ez súlyos gond. Tehát ezt nem lehet tovább folytatni. Egyébként nagyon érdekes az a kifejezés, hogy 9. versben, amit ír, megfenyítem mindazt, aki a küszöbön ugrál, ama napon, akik erőszakkal és csalátsággal töltik meg az ő uruknak házát. Mintha nem tudnák eldönteni ezek az emberek, hogy most akkor erre az oldalra álljanak, vagy arra az oldalra álljanak. Hogy most akkor ez az Isten útja, vagy a molok útja a helyes. De ki volt ez a molok egyáltalán? Molok egy kánaánita bálványisten volt, ugye döbbenetes egyébként, hogy kánaánita bálványistenről beszélünk, mert még egyszer mondom, ugye ezért érdemes tudni és ismerni, hogy ugye az időszámításunk előtti 7. században járunk, hosszú évszázadokkal azelőtt is már létezett a molok kultusz. Tehát még a második évezredben időszámításunk előtt is létezett. Na most ez a molok kultusz, ugye bálványistenről beszélünk, a Baál kultusznak volt a része, ugye egyébként az Illéstörténetben is találkozhatunk ezzel Baállal, molokkal, és ami kifejezetten hátborzongató volt, hogy a gyermekek feláldozása az bizony kötelező volt ennél a kultusznál. Tehát molok ezt elvárta, tehát egy pogány elképzelés volt, és egyébként teljesen döbbenetes, hogy Isten népe belesétált ebbe a csapdába, és a bálványimádás ennyire erős volt az akkori választott nép a zsidóság sorai között is, hogy bizony ez teret nyert. Évszázados küzdelem jellemezte ezt, tehát egészen döbbenetes egyébként az, amivel itt találkozhatunk. Na de mennyire különleges az, amit itt az 5. vers ír, tehát azt mondja, hogy igen, hajlonganak és esküsznek sokan az Úrra, de a molokjukra is. Tehát van valamiféle kötődés az Istenhez, de a földi bálvány is, vagy nem is annyira földi, mert ugye itt egészen pontosan vallásgyakorlásról van szó, ez is ott van az életükben. Azt mondja az Isten, hogy ennek véget kell vetni. Tehát az ítéletnek ez is az oka. Rendkívül szigorúnak tűnik ez a gondolat, de ugye szó szerint ezt írja Sofóniás próféta könyve, és hogy mennyire nem új ez a gond, ez a küzdelem Isten részéről, amikor küzd az emberért. Emlékszünk Illésnek a kérdésére, amit ugye föltesz akkor, amikor az ő hitbeli küzdelmét ugye láthatjuk az igében, királyok első könyvében olvashatjuk ezt. Meddig sántikáltok kétfelé? Meddig sántikáltok kétfelé? Tehát itt is ott van ez a bizonyos kettősség, hogy most ti a pogány isteneket is követni akarjátok, meg az Isten is vonz benneteket, döntsétek el, döntsük el, hogy melyiket követjük inkább, nem? Vagy-vagy. Egyébként ez nagyon fontos, Isten igyekszik mindig az élére állítani a dolgokat, tehát valami vagy igaz, vagy hamis. Mi nagyon sokszor azt látjuk, az van a szemünk előtt, hogy nem tudjuk pontosan, nem mondjuk azt, hogy fekete vagy fehér, inkább azt mondjuk, hogy szürke, nem lehet teljesen megítélni. Sok mindenben ez igaz egyébként, hogy az ember nem kellően bölcs ahhoz, hogy megítéljen dolgokat. De itt ez elég egyértelmű, hogy most valaki vagy az Istent akarja követni, vagy pedig más utat választ. De azt mondja, ez a küszöbön ugrálás, ez az is, hogy ez is meg az is. Na ez ne legyen. Egész pontosan ezt ugye elmondja, de azt mondja, hogy az ítélet visszavonhatatlan. Tehát ezzel nem lehet már mit kezdeni. Döbbenetes egyébként ez, és döbbenetes az, hogy mennyire mai a könyv sok szempontból, mert hogy a 6. verset is, hogyha még ehhez vesszük, azt mondja azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Tehát azt mondja, hogy az ítélet rájuk nézve is bekövetkezik. Ugye figyeljük meg ezt a két csoportot, akik elfordultak Isten követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem is tudakoznak felőle. Noha a lehetőségük meg lett volna hozzá, noha Isten fáradozott ezekért az emberekért, noha ez minden vágya, ne felejtsük el az igét, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, De ha az ember folyamatosan azt mondja, hogy nem, 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 tehát visszautasítja, akkor mit tud vele az Isten kezdeni? Azt mondja, hogy ez a bizonyos ítélet, ez visszavonhatatlan. További okokat nézzünk még meg, harmadik fejezet, harmadik, negyedik verse. Ezt emelném még ki Sofóniás könyvéből. Azt mondja itt a harmadik fejezetben ez a könyv. Fejedelmei ugyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az estejáró farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertőztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Hát ugye ez megint csak egy hátborzongató kép Jeruzsálemről. Azt mondja, hogy Jeruzsálem fejedelmeiről beszél először, aztán Jeruzsálem profétáiról. Tehát azt mondja, Jeruzsálem vezetői, politikai vezetők, ugye nyugodtan fogalmazhatunk így, olyanok, mint az ordító oroszlánok, itt egy pillanatra álljunk meg, ordító oroszlán. Emlékszünk erre a képre, az új szövetségből? A ti ellenségetek, mint ordító oroszlán, körbejár, keresvénkit elnyeljen. Tehát ez döbbenetes dolog, hogy Sátánnal szinte azonosul ez a bizonyos réteg, bírái, mint az estejáró farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát milyen szintű korrupció, meg lopás az, amiről megemlékezik itt Sofóniás könyve. Negyedik vers azt mondja, hogy ez egyrészt ugye a világi vezetők területe, másrészt egyházi vezetők, vagy proféták egész pontosan, azt mondja, hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertőztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Tehát ugye ez is egy döbbenetes dolog. A vallási vezetőkről sincs jobb véleménye az Úrnak. Tehát azt mondja, magabiztosak és hitetők eltorzítják azt az üzenetet, amit Isten bízott rájuk. Eltorzítják. Sok-sok ilyen kijelentést lehetne még idézni Sofóniás könyvéből, de az emberben szinte ott van az a kiáltó kérdés, hogy mi a kiút ebből a helyzetből? Van-e reménység az ember számára? Van-e olyan módon reménység, hogy az ítélet alól el lehet-e menekülni? És egyáltalán mit tegyen ilyenkor az ember? Egy ilyen igeszakaszt szeretnék idézni ugyanebből a könyvből a második fejezet első három versét. Mert itt egy nagyon fontos dolgot fogalmaz meg Sofóniás, és ugye ebből láthatjuk, hogy Isten kegyelmet ígér, evangéliumot, örömhírt ígér azoknak, akik őt választják. Ezt írja, térjetek eszetekre, s eszméljetek fel ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Miért mondhatjuk azt, hogy ez örömhír? Mert továbbra is, ugye ha úgy olvassuk, akkor ez megint csak döbbenetes kijelentés, és megijeszthet bennünket első pillanatra, első olvasásra. Azért mondhatjuk ezt, mert ugye itt a föld alázatosait szólítja meg. Azt mondja, azok az alázatos, akik az ő ítélete szerint cselekesznek. Keressétek az igazságot, mondja nekik. Keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Miért is? Azért, mert ez egy óriási ígéret abból a szempontból, hogy megjelöli azt, hogy igazából mi az az egyetlen út, amin az embernek érdemes közelítenie, vagy amelyen keresztül érdemes közelítenie Isten felé. Egészen szigorúnak tűnik ez az ige, és nem véletlenül egyébként, mert nagyon határozottan fogalmaz, de ebben a szigorúságban benne van az, hogy igen, az embernek alázatra van szüksége. Na most ez azért kulcsfontosságú kérdés, mert ugye mindannyiunknak van egyfajta meggyőződése, sok mindenről. Világképünk van, sok mindennel kapcsolatban, ugye kialakítottunk magunknak szokásokat, komoly élettapasztalat van a hátunk mögött. De az Isten fölhívja az ember figyelmét arra, hogy soha ne felejtkezz el arról, hogy ki a te teremtőd, és soha ne felejtkezz el arról, hogy a te teremtőd az életedet a kezedben tartja. Tehát ez az alázatosságnak az üzenete, hogy nem pusztán te magad vagy, aki könnyedén hozol döntéseket, ilyen döntéseket, olyan döntéseket, nincs akkora súlya ezeknek a döntéseknek, Isten figyelmeztet bennünket, hogy dehogy nem. Óriási súlya van a döntéseinknek. És erre az alázatra hívja föl a könyv az olvasókat, Sofóniás könyve az olvasókat, hogy igen, keressük az igazságosságot, vagy igazságot, keressük az alázatosságot, és bizony ott van ez, hogy talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Hogyha az emberben ez a kereső lelkület megmarad, hogyha így tudunk kapaszkodni Istenbe, tudomásul vesszük azt, hogy igen, Isten hatalmasabb nálam, jobban tudja azt, hogy nekem mire van szükségem, jobban tudja azt, hogy ő hogyan irányítja, hogyan formálja az én sorsomat. Ez egy óriási örömhír, hogy az ember nem egyedül van itt a világ mindenségben, és nem egyedül küzdünk, és egyedül küszködünk azokkal a dolgokkal, terhekkel, amelyeket hordunk és cipelünk magunkkal. Isten segíteni szeretne. De ez a segítség egyben olyan is, hogy egyértelműen érzékelteti, hogy ember, ne gondold azt, hogy te mindenen felül vagy, mindenható vagy. Persze az ember ilyet nem nagyon mer kimondani, de mégis sokszor azt érezhetjük, hogy a magatartásunk mintha erről szólna, hogy majd mi. Isten csendesen figyelmeztet bennünket, hogy nem, majd ő, majd az Isten. Szeretné kézbe venni az életünket, szeretne segíteni bennünket, és szeretné ezt az alázatot kiformálni. Ha ezt az alázatot sikerül neki kiformálnia, akkor igen, megvalósulhat az az igazi közösség Isten és ember között, amikor pontosan tudjuk, hogy nekünk hol is van a helyünk, pontosan tudjuk azt, hogy igen, a jó Istenre van szükségem, egyedül nem érdemes tovább lépnem, minek lépjek tovább? Hát ő nem jobban tudja az én életemet? Nem sokkal jobbat készített el? Nem a lehető legjobbat szeretné számomra? Akkor viszont miért én alakítsam? Miért ne hívjam be őt? És miért ne legyen ő az, akitől én segítséget kérek? Erről szól tehát az alázat, erről szól az az alázat, amit világossá tesz az Isten, hogy igen, így érdemes közeledni felé. Egy szó mindössze, amit a Biblia más helyen kifejt, ezek a kis prófétai könyvek, még egyszer mondom, három fejezet az egész, ezek a kis prófétai könyvek szinte ilyen gondolatesszenciák. Összesítenek, tömörítenek valamit. Tehát nagyon röviden elmond valamit, aztán egyébként, amiről mondjuk Jézus Krisztus fejezeteken keresztül beszél, mondjuk a hegyi beszédben, vagy példázatokban, és így tovább, ezernyi igét idézhetnénk ezzel kapcsolatban, Sofóniás azt mondja, keresd az alázatot. Az emberi élet legfontosabb része az alázat tulajdonképpen, mert ezáltal az ember számot vet azzal, hogy igen, szükségem van segítségre, de ezáltal, hogy ezt kimondom, a segítség az gyakorlatilag ott van a kezem ügyében. És egy lépés, egy döntés kérdése, hogy ez a segítség az életemben el is kezdjen működni. Úgyhogy erről szól ez az ige, túl azon, hogy mellbevágó ennek az igének is a tartalma, a gondolata, és nem véletlenül fogalmaz ennyire határozottan, ennyire egyértelműen Sofóniás. Még egyszer olvasom tehát ezt a harmadik verset. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. És nyilván ebben az igében is benne van az, amit egyébként ott és akkor az időszámításunk előtti 7. században, meg aztán a 6. Izrael lakói is átélhettek. Nem arról van szó, hogy mindenkit egytől egyig elpusztított volna az Isten, arról van szó, hogy egy fenyítéket megengedett, Jeruzsálemben az élet gyakorlatilag ellehetetlenült, azért, mert a várost elpusztították a babilóniaiak, és ilyen értelemben ugye nagyon sokakat elhurcoltak, és Jeruzsálem már nem tündökölt olyan régi fényében, mint azt megelőzően, messze nem. De nincs arról szó, hogy mindenkit egytől egyig elpusztított volna, hanem igen, van lehetőség a megtérésre. Van lehetőség arra, hogy az ember az Istent válassza, és ilyen módon az alázatot válassza. És kedves gyülekezet, lassan a befejezéshez közeledve, nézzünk meg ebből a könyvből egy olyan ígéretet, ami viszont előre tekint, És ugye így olvashatjuk ezt, hogy a messiási időt helyezi előtérbe olyan módon, hogy amikor a lelki felemelkedés elkezdődik. És a lelki felemelkedés következményeként az Isten el tudja juttatni az örök életre, az örök üdvösségre mindazokat, akik szeretnének oda eljutni. Nézzük meg, hogy erről hogy szól ez a bibliai könyv. Sofóniás könyvéből a 3. fejezet 12. versétől olvasom az igét a 17. versig. Tehát Sofóniás könyve 3. fejezet 12. verstől a 17. versig olvasom az igét. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Énekelj Sionnak, leánya, harsogj, Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya, az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Az Úr, a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Eddig olvasom. Csodálatos ígéret abból a szempontból, hogy egyrészt azt mondja, hogy igen, marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Úr nevében bízni, ez azt jelenti, hogy imádkoznak az Istenhez, és ez az imádság az életükben állandó, folyamatos. Szüntelen imádkozzatok. Emlékezhetünk ugye a Tesszalonikai levélben Pál apostol felhívására. Nyomorult és szegény nép nem ígér földi javakat. Nem ígéri azt, hogy itt a földön minden áldással körül leszünk véve. Egy dolgot ígér, hogy el tud juttatni az üdvösségre, ez minden szándéka, és néhány szót szól arról, hogy milyen is lesz az az örök üdvösség, amire mindannyian várhatunk. De milyen is lesz ez a nép? 13. vers. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokság nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Nem cselekedni hamisságot, nem szólni hazugságot, álnokságot sem. Hát itt egy pillanatra, ha megállunk, és egy pillanatra, ha számot vetünk azzal, hogy micsoda lelki magasságról is beszél az ige, csendben elismerhetjük, hogy ettől, hát mondjuk azt, hogy egy picit még odébb vagyunk. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Jelenések könyvében gyakorlatilag ugyanez a gondolat kerül elő. Tehát Jelenések könyve 14. fejezetében, amikor a 144 ezerről beszél, amikor azokról beszél, akiket tényleg Isten el tudott juttatni, győzőkké tudott tenni. Azt mondja itt a 14. fejezet 4.-5. versében, Jelenések könyvében, ezek áron vétettek meg az emberek közül, és az Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Ugyanezt a gondolatot idézi vissza. Nem találtatott szájukban álnokság. Tehát az Istennel való közösség, az a Molok elutasítása, mert ugye ne felejtsük el, innen indultunk, hogy esküsznek az Úrra, esküsznek az ő Molokjukra is. Tehát amikor csak és kizárólag az Istent akarom követni, csak és kizárólag az Urat akarom szolgálni, és amikor ez a fajta tisztaság, ez a beszédemben is kiütközik, tehát nem csak gondolati szinten, hanem beszédben, cselekedetek szintjén, az egész életünk erről tesz tanúbizonyságot. Azt mondja, hogy lesz ilyen nép, lesz ilyen nemzet. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek, lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Gyönyörű szép ígéret egyébként, hogy eljön majd az a nyugodt idő, eljön majd az örök üdvösség ideje, amikor tényleg háborítatlanul és zavartalanul együtt lesznek mindazok, akik az üdvösségre el akartak jutni, és akiket Isten üdvösségre tudott juttatni. És ezért mondja azt, ezért beszél az éneklésről aztán, ugye Sofóniás könyve a 14. versről, a 3. fejezetben, énekelj, Sionnak leánya, harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj Jeruzsálem leánya, mert megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Itt is megállhatunk egy pillanatra, nem látsz többé gonoszt. Micsoda ígéret ez? Tehát a gonosz, az ördög jelenléte, az lépten nyomon érezhető most a világunkban, meg hát eddig folyamatosan. Ott már nem lesz ilyen. Istent és az ő népét semmi más nem fogja zavarni, befolyásolni, rosszra vinni, rosszra késztetni. Csak az Isten lesz ott velük, csak az Úr. Azt mondja, azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid, Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Hát ez is valami olyan ígéret, hogy nehéz jelzőket, szavakat találni. Azt mondja egyrészt, hogy ne félj, másrészt Isten közötted van, mondja a népnek, de hogyan örül Isten az ő népének, hogyan örül mindazoknak, akik az üdvösséget választották? Azt mondja, örül nekik, hallgat az ő szerelmében, tehát egyrészt hallgatja, hogy ők mit mondanak, de ez, hogy szerelmében hallgat, ne felejtsük el ezt a kifejezést, amit itt olvastunk, és amiről szóltunk egy kicsit, féltő szeretetének tüze, Isten féltő szeretete, Isten szerelme. Tehát akkor, amikor Isten szeretetéről beszélünk, ugye a magyar nyelvben is tudjuk fokozni ezeket a kifejezéseket. Féltő szeretet, szerelem. Na, ezeket használja Istenre ugye ez a könyv. Tehát hallgat az ő szerelmében, és énekléssel örvendez néked. Mi, akik szoktunk énekelni Isten tisztelet elején, Isten tisztelet végén, vagy éppen a kórusban, ugye tisztában lehetünk azzal, hogy igen, mit is jelent Istennek ilyen módon szolgálni, kifejezni a hálánkat, kifejezni azt, hogy igen, mi szeretnénk őt dicsőíteni. Az milyen lesz, amikor Isten fejezi ki mindazt, ami ő benne van? Milyen lesz az ő éneke? Milyen lesz, amikor az ő énekével örvendez mindannyiunknak? Hát ez valami egészen különleges, egészen döbbenetes. Erre megint csak azt lehet mondani, hogy emberi szavak erre nincsenek. Itt már gyakorlatilag Jelenések könyve területén vagyunk, abból a szempontból, hogy János apostol is próbálta visszaadni mindazt, amit a mennyben látott, és rengeteg mindent elmondott nekünk, Jelenések könyve ennek a tanúbizonysága, de folyamatosan érezhetjük János apostol bizonyságtételén, szavain azt, hogy valójában nem tudja emberi szavakkal teljes egészében visszaadni azt, amit ott látott, mert azt a dicsőséget, azt a csodálatot, azt a különleges dolgoknak a sokasságát, ezekre nincsenek emberi szavak, ezekre nincsenek fogalmaink, a nyelvünk ehhez kevés, hogy ezt érzékeltesse. Na, ilyen lesz ez a bizonyos mozzanat is, amikor Isten énekléssel örvendez mindazoknak, akik az ő országába eljutottak. Kedves gyülekezet, úgy tudjuk tehát összegezni Sofóniás könyve üzenetét, hogy egyrészt egy rendkívül erős indítással, erős felütéssel indít a könyv, ugye itt az ítélet kapcsán, és ez a könyv központi témája, de ez nem jelenti azt, hogy ez meg kell, hogy ijesszen bennünket, nem jelenti azt, hogy ilyen módon az ítélet visszavonhatatlan lenne, visszavonhatatlan olyan értelemben, hogy egész biztos, hogy bekövetkezik, tehát efelől nem lehet kétségünk, de másrészt, hogy hogyan lehet Istenhez tartozni, hogy az Isten mennyire szereti az embert, és hogy mennyire ragaszkodik az emberhez, és hogy szeretne mindenkit eljutatni az üdvösségre. Szóval erről szól a könyv másrészt, tehát egyrészt a kilátásba helyezett fenyítékről, másrészt pedig a szabadulás lehetőségéről. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy olvassuk el Sofóniás könyvét, ezt elolvasni, hát ha azt mondom, hogy 3-4 perc, akkor lehet, hogy már sokat mondtam. 3 fejezet mindössze. rövid, tömör összegzés mindaz, amit itt láthatunk. Tegyük meg. Tegyük meg, és érdemes ezekkel a kijelentésekkel szembesülni, és érdemes az evangéliumot is magunkkal vinni, hogy igen, van lehetőség a szabadulásra, és ez egy csodálatos örömhír. A jó Isten adja, hogy így legyen mindannyiunk életében. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy jó tétedet, cselekedeteidet szemlélhetjük. Köszönjük azt, hogy te kész vagy bennünket megszólítani, és köszönjük, hogy mindarra a munkára irányítod a figyelmünket, amit te teszel, teszel értünk. És hálás szívvel köszönjük azt, hogy láthatjuk mindazt, amit te kinyilatkoztattál, hogy a kezünkben lehet a te beszéded, a te szabad. Köszönjük mindazt, amit te közöltél velünk Sofóniás könyvében is. És hálásak vagyunk ezekért a kijelentésekért, hálásak vagyunk azért, hogy te hívsz bennünket a hozzád való közeledésre, a megtérésre, hívsz bennünket arra, hogy valóban csak és kizárólag neked szolgáljunk. Istenünk, kérünk, hogy munkálkodj a mi szívünkben, munkálkodj, hogy azok között legyünk, akik valóban teljes szívvel befogadják a te beszédeidet. És nem csak szívbéli tisztaságot kérünk, hanem tisztaságot a mi cselekedeteinkben, tisztaságot a mi szavainkban, tisztaságot egész életünkben. Köszönjük azt a munkát, amit te végzel értünk, és köszönjük, hogy van olyan nép, lesz olyan nép, akit te elkészítesz mindarra, amit te szeretnél megadni mindenkinek. És köszönjük Istenünk az örök üdvösség lehetőségét. Köszönjük azt a csodát, amit te elénk helyeztél. Köszönjük, hogy ebben reménykedhetünk, bízhatunk. Fohászkodunk azért, Urunk, hogy az az alázat, amit olvashattunk Sofóniás könyvében, az az alázat ott legyen mindannyiunk lelkében, szívében, és hogy valóban alázatosan járjunk veled. Te segítsd ezt kimunkálni, és te figyelmeztess erre, kérünk bennünket akkor, amikor eltérnénk a te utattól. Légy velünk, Istenünk, Jézus Krisztus, megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.